Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig kapcsolódjunk. Szeptember közepéig látogatható a Műcsarnokban a 3. építészeti nemzeti szalon. Dénes Eszter építésszel, építészeti szakíróval, ennek a kiállításnak a főkurátorával, Kalmár András beszélget.
Főkurátor vagy, és vannak ebben neked kurátortársaid, méghozzá Gutowski Róbert, Perényi Tamás és Ferenc Marcell, ők mind e-buildies építészek, és jól tudom, valahogy úgy föl is osztottátok egymás közt a kiállítást, illetve te, mint főkurátor felosztottad közöttük.
Ez így van. A Műcsarnoknak van egy sajátos térszervezete, 4 ágymásban nyíló termet kaptunk meg. Én pályázót útján nyertem ezt a kurátori feladatkört, és a pályázat kiíró az biztatott arra, hogy vegyek magam mellé társkurátort, de én rögtön 3 társkurátort vettem magam mellé. Nem titkolt célom volt egyrészt az, hogy ebben a 4 teremben 4 önálló látványvilág, 4 történet, 4 személyiség tudjon megmutatkozni, mert ez izgalmassá tesz egy kiállítást a látogató számára, és hát egy kis kurátori önzőség is volt ebben, mert én nagyon hiszek az együttműködésben, az alkotóközösségben, és szerettem volna olyan építészekkel együtt dolgozni, akik engem is inspirálnak ebben a közös munkában, és ez nagyon jó lehetőség volt erre. És MMA, illetve szimatagot is bevettem ebbe a munkába, mert az együtt gondolkodás, vagy az együtt munkálkodás az minden szintjét lefette ennek a történetnek.
Na hát rögtön nagyon sok kérdésem van, de először is az MMA, ugye ez a Magyar Művészeti Akadémia, de mi a SZIMA?
A SZIMA az a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, ami a Magyar Tudományos Akadémia alá tartozik.
Világos. Ferenc Marcellról azért elég sokat lehetett hallani az utóbbi időben, ugye elsősorban a Néprajzi Múzeum kapcsán, illetve hát a díjak kapcsán, amit ez az alkotás kapott. Bemutatod egy pár szóban a másik két munkatársadat is?
Így van, tehát Ferenc Marcell ugye egy nagyon ismert külföldön is, rendkívül elismert kortárs építészeti alkotó. Perényi Tamás, ő a lakóépülettervezési tanszék vezetője volt sokáig, maga is praktizáló ibudias építész, és szaktekintély a lakóépülettervezés kapcsán. Tehát őt emiatt emeltem be, mert nagyon fontos ebben az 5 évben ez a téma, és neki van erre a legnagyobb rálátása, ehhez nem fér kétség, és azért az építészek sok generációját oktatta ő, tehát egy elismert alkotóról van szó. Gutowski Robertet pedig azért választottam magam mellé, mert mi egy korosztály vagyunk, ugyanakkor olyan alkotót kerestem, aki az örökségvédelemben, a műemlékek kapcsán nagyon előremutató gondolkodású és nagyon nagy munkái vannak ebben. Tehát szintén mélyen belefolyt ebbe a témába, és kurátorként, illetve alkotóként is van rálátása erre a témára.
Igen, hát különös jelentőséggel van a kiállításban a múlt, és ugye ott a Visegrádi várnak, meg egyéb korábbi ilyen feltárásnak, vagy rekonstrukciónak is teret adtatok, van egy ilyen múlt jelen jövő, de Eszter, még azt akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy pályázat útján nyerted. Én egyrészt nagyon örültem, hogy ennek a kiállításnak női kurátora van, mert valahogy az építészet, hát nem tudom, szóval, hogy látott ezt a kérdést, de valahogy ott még mindig férfi uralom van, nem? Ahhoz képest, hogy nemzetközileg azért már sokkal több nő van a porondon.
Hát ez nagyon érdekes, mert egy picit kettős gondolkodásom ezen a téren. Egyrészt nem hiszek abban, hogy férfi és női alkotó között van különbség, nem hiszek abban, hogy van női építész, és hogy ez egyáltalán fontos. Én a szakmában hiszek, vagy a képzettségben, a tehetségben, de ugyanakkor szívesen mondanám azt, hogy igen, azért nagyon sokszor érzem azt, hogy nehezebb nőként ebben a szakmában előrébb haladni, picit többet kellett tenni az asztalra, és bizony a női szempontok nagyon sokszor kiszorulnak az értékelésnél, vagy általában az építészetből, és nagyon jónak tartom, hogyha ez is megjelenik. Mert a kettő jól kiegészíti egymást, tehát szükség van a női szemre szerintem, vagy erre az érzékre, Úgyhogy ez a kettőség, ez mindig bennem van, hogy legszívesebben azt válaszolnám először, hogy nem, de azért van ebben a kérdésben igazság.
Igen, hát nehéz ügy. Én mindig a zenészeknek szoktam a szemükre hányni, hogy milyen kevés a női karmester, de hát van még sajnos egy-két ilyen terület, vagy egy-két ilyen szakma. Azt meséld el még, kérlek, itt a kurátorságot érintve, hogy egy kurátornak ugye kettős feladata van, van egyrészt egy ilyen tartalmi, tehát hogy mégis mi az, ami oda kerül, teljesen mindegy, hogy most építészetről, vagy akár képzőművészetről beszélünk, és van egy, hogy az hogy helyeződik el a térben. Most nyilván ez az utóbbi különös jelentőséggel bír, hiszen mégiscsak hát építészetről van szó, tehát ti azért a térrel dolgoztok, és elképesztően látványos lett a kiállítás, és nagyon-nagyon szellemes, és nagyon-nagyon jól vannak tényleg elhelyezve, vagy installálva ezek a dolgok. Ugyanakkor persze, mivel építészetről van szó, tulajdonképpen ugye ez egy mission impossible, hiszen magukat az épületeket nem lehet begyúrni, tehát mindenképpen ugye makett, fotó, alaprajz, stb. Hát ez már egy ilyen műfaj, de azért nagyon szellemesen oldottátok meg. Például az is nagyon szép, hogy ugye a kiállítás egy részében pauszpapírra vannak föl függesztve a rajzok, ami hát nem tudom, hogy manapság ez hogy van, de régen ugye ez volt az építészeknek az eszköze, hogy ezt ti magatok álmodtátok meg, vagy a kurátorok egyenként, vagy kaptatok ehhez segítséget?
Ha a kurátori feladatoknál tartunk, akkor való igaz, hogy kettős feladata van egy vezető kurátornak. Nekem kellett a fő koncepciót megálmodnom. Tehát, hogy hány társkurátort veszek magam mellé, egyáltalán mi kerül bele a kiállításba, azokat össze kell gyűjteni, van egy ilyen része, tehát valóban egy tartalmi része, ezt mindig megbeszélem a társkurátorokkal is, de van egy nagyon erős koncepciós elképzelés, hogy a négy terem, az négy különböző témát jelenít meg, milyen téma szerint csoportosítjuk ezeket az alkotásokat. Nagyon unalmas lenne egy didaktikus kiállítás, és fontos, hogy a látogató hazavigyen valami élményt is. Ha semmi mást, akkor kapcsoljon egy látogatói élményt a harmadik nemzetépítészeti szalonhoz. Ezért döntöttem úgy, hogy ez a négy terem, ez négy különböző látványvilágot fog bemutatni a témákhoz kapcsolódóan. Ami a látványt illeti, a látványtervezés is a mi feladatunk volt, tehát azt ugye elosztottuk egymás között, és nyilván a vezető kurátor fogja össze az egy összes munkát, de én bizonyos tekintetben szabad kezet adtam, hiszen három rendkívüli, önálló, erős alkotó személyiségről van szó, és szerettem volna, hogyha ez megmutatkozik a teremben is. Tehát mindenki össze tudja párosítani az adott termet az adott építész személyiségével, és ez nagyon jól sikerült, mert ez frissességet adott a kiállításnak, hogy négy különböző hangulatú terembe lépek be, bár múzeum pedagógiailag vagy muzeológiailag ez nem egy általános dolog, ettől egy picit félt is a műcsarnok, de azt hiszem, hogy várakozáson felül sikerült ez a vállalkozásunk.
Hát ezt abszolút meg tudom erősíteni, és annyi zárójelet hagy szúrjak bele, hogy egyébként szeptember 15-ig látogatható a kiállítás, tehát nem csak azért kapacitálunk most mindenkit, mert a műcsarnokban egyébként nagyon klassz hűvös van, nagyon jól klimatizált és nagyon vastagok a falak, de tényleg most érdemes megnézni, mert viszonylag azért csendesebb ilyenkor a Hősök tere környéke is, és egyébként vannak mindenféle kedvezmények, ami a jegyeket illeti. Eszter, akkor ebbe a négy témába egy picit belemegyünk jobban, bele kalauzolsz minket?
Természetesen. Az első terem az a jelen építészetét dolgozza föl, hogy lehet egy középület vagy bármilyen építészeti beavatkozás mértékadó a picit kaotikus, zűrzavaros jelenben. Itt középületeket mutatunk be, ikonikus építészeti beruházásokat, ugye ez az 5 év nagyon gazdag volt, jelszerű épületekből, sportberuházásokból, nagy
Hogyne.
Beruházásokból, de nem állunk itt meg, mert az egészen picit is bemutatjuk. Vannak olyan profán, szinte alig beavatkozások, amiről nem is gondolná az ember, hogy építész szükségeltetik ebben. Ezt is fölvillantjuk, hiszen nagyon sok kiállítás esik abba a hibába, hogy mindig csak a nagyon hangos dolgokról beszél, a nagyon nagy dolgokról, de az építész az nagyon sokféle témába tud részt venni, és nagyon fontos, hogy ezekbe a picikbe is megmutatkozzon. Az identitás kérdését járjuk itt körül, tehát olyan középületeket, amik egy közösség életét befolyásolják, piacok, tájházak, látogatóközpontok, templomok, tehát szakrális épületeket is bemutatunk, és egy picit belemegyünk a továbbépítés művészetébe, mert ez az 5 év is nagyon fontos kérdéseket vetett föl a a fokhíjak beépítése kapcsán egy meglévő történeti szövetbe, hogy tud a mai kortárs építészet jó helyi érték szempontjából is példamutató alkotásokat felvonultatni. Ez az első terem, ez Ferenc Marcell társkurátor álmai szerint valósult meg. Innen átlépve a következő terembe két témát kiemeltünk ebből a mai magyar építészetből, ez pedig a lakhatás és az oktatás, mert ez feltétlenül külön figyelmet érdemel, és
hát
külön
hogyne.
Területet, mert ez az, ami megszabja tulajdonképpen az életünk a keretét. Mi ezt jövőnek, tehát a jelenből átjöttünk a jövőbe, jövőnek neveztük el ezt a termet méghozzá azért, mert azt gondoljuk, hogy ez a jövőt befolyásolja abból a szempontból, hogy a felnövekvő generációt közvetlenül érinti a lakhatás kérdése is, és az oktatási épületek, mint közeg. Hiszen üzenete van egy oktatási épületnek is. Kérdéseket tettünk fel mindig a kiállításban, tehát ez nem egy didaktikus kiállítás abból a szempontból, hogy készen kap válaszokat a látogató. Azokat az 5 év alatt leszűrhető a laikusokba is és a szakmába is megfogalmazódó kérdéseket gyűjtöttük össze, amik ezekkel a témákkal kapcsolatosak. Az oktatásnál is nagyon sok mindenről lehet beszélni, hogy mennyire tudja fölvenni a magyar oktatás az újabb oktatási modelleket, és mi itt az építész feladata, hogyan tud ehhez megfelelő építészeti keretet adni, vajon mi a kultúra közvetítő szerepe az építésznek. Tehát ez is egy nagyon izgalmas kérdés, a bölcs csődétől egészen az egyetemen át a gyerektáborig vannak itt épületek. Ez Perényi Tamás és Perényi Flóra elképzelése szerint valósult meg ez a terem. És itt ebbe a teremben mutatjuk be a lakhatást, ami megint egy nagyon fontos téma, hiszen ma Magyarországon az építések zömét a lakóépület adja, főleg a családi ház, és egy családnak egy életre szóló vállalkozása az otthon megteremtése. És igyekeztünk olyan épületeket mutatni, ami nem a felső 10 000 építészete, hanem bármelyik látogató tud hozzá kapcsolódni, és valamilyen szempontból példamutató. Vagy a hagyománykövetés, vagy a fenntarthatóság, vagy mind a kettő szempontjából. Innen átlépve a jövőből elmegyünk a múltba, a Gutowski Robert társkurátor tervei alapján valósult meg az épített örökséggel foglalkozó terem. Kétségtelen, hogy ez az 5 év ebből a szempontból kifejezetten gazdag volt. Nagyon sok épület újult meg, és nagyon sokféle kérdés vetődött föl a civil társadalomban is, hogy szabad hozzányúlni egy ilyen épülethez, milyen funkciót kaphat egy ilyen épület, mi a méltó funkció, hogyha funkcióváltásra kerül sor, egyáltalán elég eszközünk van-e ahhoz, hogy a ma kérdéseit megválaszoljuk az épített örökséggel való foglalkozás terén. Nagyon izgalmas ez a terem,
hát igen,
mert itt a képszöveg bemutatás is megjelenik, de az egy külön kis elfüggönyözött folyosón, hanem itt tárgyak kerültek a középpontba, és történetek, épülettöredékek, épületekhez kapcsolódó tárgyak, az adott közösség és az építész által megfogalmazott kis sztori hozzá kapcsolásával, és ez tényleg egy egyedi bemutatása az épített örökségnek, és nagyon érdekes ezeket a tárgyakat közelről megszemlélni, mert ezek még iparművészeti igényességgel megalkotott tárgyak egyrészt, másrészt meg tényleg az egész generációkon átívelő építészet történetet átfogják egészen a 60-as évekig bezárólag. Tulajdonképpen a műcsarnoknak a 3-as terme zárja le ugye ezt a teremsort, amiben pedig az alkotás folyamatába engedünk bepillantást, megmutattuk az épületeket, és most kiülünk az építész asztalához. Hogyan születik meg egy terv, mi az első gondolat, egyáltalán hogyan folyik az építészeti tervezés, ebbe engedünk egy kis bepillantást, itt vannak ezek a bizonyos pauszok is, amit kérdeztél, mert egyébként ez nem változott az építészeti tervezés folyamán. A segítségünkre van a számítógép a látványtervezésnél és a tervezés egész folyamatában, de az első skic az a mai napig pauszokon történik.
Szóval van még ceruza.
Van még ceruza, és azért izgalmasak ezek a skicek, meg még a laikus látogató is fölismeri az első skic alapján, hogy vajon melyik korábbi termekben látható épületnek a skicét látja, mert ezek eszenciális gondolatokat tartalmaznak, és nagyon izgalmas, hogy tényleg rögtön látszik első látásra. hogy vajon melyik terembe, melyik épülethez kapcsolódhat ez. Itt mutatjuk be a látványterveket is, mert a látványtervek már szinte önálló művészeti ággá alakultak. Olyan gyönyörű látványtervek vannak, grafikai kimunkáltságú látványtervek, amelyek szinte önállóan képként falon megélnek. Itt a nemzetközi és a hazai pályázatokat mutatjuk be, amiben nagyon erős a magyar mezőny, kifejezetten élvonalbeli mezőny tudtunk bemutatni, és nagyon izgalmas, hogy itt látjuk 5 évet egybe, mert mi ezt csak folyamatában látjuk a szaklapokban, vagy folyamatában a hírekben, de ezt egybe látni 5 év termését azért az nagy büszkeséggel tölti el nem csak a kurátort, hanem a látogatókat is. Ebben a teremben mutatjuk be még az olyan társszakmákat, mint a kertéstájépítészet, vagy a belső építészet, az iparművészet, ami kapcsolódik az épületekhez, mert anélkül nem lenne épület az épület, és egy önálló művészeti ág az épületfotó kapcsán mutatjuk meg az épület önálló életét, ami sokszor magát az építészt is meglepi, hogy kell életre maga az épület. Az apszisban mindig valami különleges dolog szokott történni a műcsarnokban. Itt mutatjuk be 5 év építészeti könyvtermését, több mint 150 könyvet lehet itt kézbe venni, építészeti témájú könyvet, ami az elmúlt 5 évben jelent meg, építészeti filmeket lehet megtekinteni. Itt emlékezünk az 5 év alatt elvesztett mestereinkre, 24 nagyon fontos, meghatározó mestert vesztettünk el ebben az 5 évben, és az apszis falain pedig 9 mesternek a gondolatát lehet olvasni, olyan esszenciális gondolatát, amelyről azt gondoltuk kurátorként, hogy bármelyikünk alkotási folyamatát segítheti, és útjelzőként ott állhat a magyar építészet mellett. Ezek fontos gondolatok, és ünnepélyesen ez zárja le tulajdonképpen a szalont. Itt egy kis közösségi teret alakítottunk ki egyébként ebben az apszis térben.
Ezekkel a nagyon jó pofa székekkel.
Így van, a szikszai bútorokkal, ami építészeti igényességgel alkotott bútorcsalád, úgyhogy nagyon jól illeszkedik a
szalonnak. Én meg csak így leszékeztem őket, a bútorcsaládot. Eszter, szerintem kedvet sikerült csinálnunk a hallgatóknak ez a kiállításhoz, de muszáj, hogy egy-két dolgot megkérdezek még tőled, mert bujkált bennem a kis ördög, de nem akartalak fél beszakítani. És az egyik ilyen kis ördögi kérdésem az az lenne, hogy amikor az oktatásról beszéltél, hogy ugye mit tud adni az építész, hogyan tud ehhez hozzájárulni. De én egy kicsit megfordítanám a dolgot, mert azt gondolom, hogy az összes művészeti ág közül az építő művészet van talán a legmostohább helyzetben olyan szempontból, hogy szó sincs róla. Az általános és gimnáziumi oktatásban persze van egy kis műftöri, meg nem tudom, korintoszi, jondor, oszlopfő, de körülbelül ennyi. És azt a segítséget se kapja meg a diák, meg az állampolgár, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, amit azért képzőművészethez megadnak. Tehát például azt azért elmondják, hogy kell megnézni, hát most mondhatnám, Picasso-t, vagy a Mark Rothko-t, tehát, hogy igen, 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 de hogy ne csak azt nézzük, hogy ez itten egy piros kocka, hanem ezt így kell nézni, meg úgy kell nézni. Na most ez például az építészettel kapcsolatban soha senki nem kapja meg. Ugye egyre másra találkozunk, szembe jönnek az új épületek, ezeket általában az emberek lerondázzák, szerintem a világon mindenütt, mert minden új épület az első körben ronda, hiszen furcsa, és ami furcsa, az ugye bizonytalan. Szóval, hogy nem kapunk kulcsot, nem magyarázzák el, hogy hogyan kellene építészetet fogyasztani. És azt akartam tőled kérdezni, hogy egyrészt ti, mint építészek, tudtok-e valami picikét tenni ennek érdekében, vagy akár ennek a kiállításnak a során tudtok-e olyan, hát ha más nem, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani, amivel a fiatalokhoz egy kicsit közelebb lehet hozni ezt a nagyon-nagyon izgalmas művészeti ágat?
Igyekszem válaszolni, mert nagyon sok kérdést tettél föl.
Igen,
rögtön
bocsánat.
Az elején azt mondanám, hogy helyi érték a szalonnak a mottója.
Igen.
És azt gondolom, és szerintem ebben a kurátortársaim sem gondolkodnak másképpen, hogy egy épület helyi értékét, hogyha itt a matematikai fogalmat is nézzük, illetve a helyhez adott értékét mindig a használó közösség igazolja vissza. Tehát az épületet nem kell megtanulni fogyasztani, mert az épület használata során dől el, hogy az az épület valóban jó-e vagy sem. Tud-e a közösségre hatni? Van-e valóban művészi értéke? Úgy vélem, hogy ebből a szempontból ugye az építészet az a bőrünk, az a saját jelenünk közege, hiába nem oktatják az iskolában, mindenki közvetlenül kapcsolatba kerül vele.
Ez így van.
Tény is való, hogy azért azon munkálkodnunk kell, hogy a szalonra is ezt a korosztályt, tehát amiről beszéltél, hogy gimnáziumi szakmaválasztás előtt álló korosztályt bevonzuk, és ez nagyon fontos, hogy lássák, mit csinál az építész, miben áll az építész felelőssége. A vizuális nevelés is egy rendkívül fontos dolog, erre pedig hétvégente vannak családi, illetve gyerekeknek, kisebb és nagyobb gyerekeknek szóló nagyszerű művészeti programok a szalonhoz kapcsolódóan, alkotóházak, workshopok, tehát ezek végig szeptember 15-ig zajlanak, és van egy olyan elképzelésünk is, hogy gimnáziumosztályokat hívunk a szalonra, akik pályaválasztás előtt állnak, és akiknek az épülete szerepel a szalonon. Tehát
Aha.
azokat meginvitáljuk Túri Attila elnök úr ötlete nyomán, akik oda járnak azokba az iskolákba, azokba a gimnáziumokba, vagy azokba az egyetemekbe, amelyek példamutató erejűek ebből az 5 évből, és bekerültek a szalon válogatásába,
Aha.
és kíváncsian várjuk ezeket a
Ez nagyon izgalmas,
találkozásokat.
ez nagyon-nagyon jó ötlet. Az jutott eszembe, amikor a családi házakról beszéltél, hogy vajon mennyire használunk mi Magyarországon építészt. Bár olyan értelemben, hogy nyilván mindenki látja, hogy kisebb-nagyobb településeken egyre másra nőnek ki a földből az egyenházak, az egyforma házak, a többé-kevésbé ugyanarra konstrukcióra épülő, vagy nem konstrukcióra, de ugyanarra mintára épülő házak. Mennyire jellemző az, hogy egy család, amikor családi házat szeretne, akkor tényleg megkérdez egy úgymond igazi építész, nem tudom, biztos van erre valami jobb szó, tehát nem aki csak a minimális szaktudást adja, hanem tényleg aki együtt kezd el tervezni valamit a családdal, és ez hogy nézhet ki nemzetközi összehasonlításba, más országokba? Hogy van ez?
Ugye ma Magyarországon minden építési beavatkozáshoz, legyen az családi ház vagy középület, szükség van az építész közreműködésére. Azt nagyon jól látod, hogy sajnos családi házak terén is rendkívül silány minőségű alkotások születnek, mert bizony a szakma azért nem feltétlenül érzi ennek a felelősségét minden egyes
Meg nyilván igény
alkotásnál.
sincs rá, most hagyj mentesítsem itt az építészeket.
Lehetséges, és ebből a szempontból nagyon nagy küldetése van a szalonnak, ami kicsit felnyitja a szemeket ebből a szempontból, hogy ugyanolyan erőbefektetéssel milyen eredményre lehet jutni, hogy lesz értékálló egy épület, és itt bizony vannak olyan épületek is a szalonon, amelyek a Nemzeti Mintaterv programba kerültek be. Tehát sokszorozható házak, de azok is egy olyan nívót mutatnak, aminél nem sajnálja az ember, hogyha abból az adott házból bizonyos adaptáció mellett sok nő ki a földből, mert ezek igényesek.
Bocsánat, Eszter, mi az a nemzeti mintaterv?
A magyar kormány döntött úgy, hogy létrehoz egy mintaterv katalógus. Tehát, hogyha valaki egy picit gyorsítani szeretné ezt a folyamatot, és pontosan szeretné tudni, hogy anyagilag ez milyen terhelést fog neki okozni, akkor vannak úgynevezett mintatervek, amelyekhez pontos kiviteli tervek vannak kapcsolva,
Aha.
és fillére pontosan meg lehet állapítani, hogy ez a ház mennyibe kerül. Ezek között lehet válogatni, vannak kisebb-nagyobb családok számára, különböző beépítési variációkra létrejött tervek, amelyekre pályázatot hirdetett a kormányzat, és nagyon jó és nagyon jó nevű építész kollégák indultak ezen. Rendkívül jó tervek vannak ebbe a mintatervkatalógusba, és kiválasztottunk olyat, ami megépült, és valóban használják, és tehát, hogy nem a felső 10 000 építészetét mutatjuk be, hogy visszautaljak a szavaimra a különböző elegáns építészeti szaklapoknak a világát, mert ahhoz nem tudunk kapcsolódni, az nem az átlag állampolgárnak az elérhető élete.
Hát abszolút. Ez nagyon érdekes. Egyébként ez egy online katalógus, vagy be kell menni valahova megnézni? Ez
nem,
hogy
ezt interneten is el lehet érni, ha jól tudom, akkor a Lechner Tudás Központnak a felületén.
Na hát megint tanultunk valamit, már érdemes volt beszélgetnünk. Még egy Pár szót mesélj erről a régi új, ugye? Ez az, ami leginkább a közvéleményt foglalkoztatja, újjáépítenek régi dolgokat, megújulnak, milyen anyagokat használnak, és a legfontosabb kérdés ugye, hogy melyik korban, melyik korszakot rekonstruálják, hiszen nyilván én akármelyik várunkat vehetem, megnézhetem annak a, nem tudom, Rákóczi szabadságharcban hogy nézett ki, vagy rekonstruáltam azt, hogy milyen volt Mátyás alatt, vagy milyen volt 48-ban, hogyha állt még, ugye szerencsétlen vár, mert ugye a legtöbbet felrobbantották. Szóval mi a vélemény erről, vagy hogyan lehet ezt artikulálni, vagy ez egy olyan kérdés, ami körül csak kérdőjelek vannak?
Tény és való, hogy ebben az 5 évben a legnagyobb hord erejű kérdések, vagy építészeti kérdések a műemlék rekonstrukciókhoz, bővítésekhez,
igen,
hozzáépítésekhez,
igen.
Adaptív építészeti beavatkozásokhoz. Ez azt jelenti, amikor egy régi épület funkcióváltással újul meg. Ezek nagyon foglalkoztatták a civil szférát is, és a szakmát is. És egy picit úgy érezzük, hogy olyan kérdések elé kerültünk ebben az 5 évben, amire nem biztos, hogy a meglévő keretek azok kellő választ tudnak adni. Új kérdések fogalmazódtak meg, bizonyos szempontból paradigmaváltás előtt áll a szakma, de az biztos, hogy 2 dolog nem változik. Az egyik a hozzáállásunk ezekhez az épületekhez, hogy a társkurátorom Gutowski Robert hasonlatával éljek. Azt szerettük volna, hogyha a látogató ráérez arra, hogy ez egy szeretetteljes viszony az régi épületekkel. Ezek olyanok, mint a fogaink. Tehát ezek a miaink, ezek hozzánk tartoznak, és ha nem ápoljuk, nem gondozzuk őket, akkor ezek nem pótolhatók, vagy csak nagyon nehezen, de az már nem lesz az igazi. Ez az egyik dolog, amit nagyon fontos megérteni ma, hogy ez érték, amit ápolni, gondozni kell, mert ezek hozzánk tartoznak, a saját történetünkhöz tartoznak. A másik kérdés pedig az, hogy ha az építészet oldaláról nézem, akkor hogyan lehet ezekhez hozzányúlni? Abban nincs vita, hogy van egy szakmai alap, egy tudományos alap, amitől nem lehet eltekinteni.
Nyilván.
De azért mindig van ebben egy nagyon jelentős százalék, amikor már egy művészi beleérzése alkotó munkára van szükség. És ebben a teremben, ebben a bizonyos harmadik építészeti múlttal foglalkozó teremben különböző válaszokat mutatunk azonos kérdésekre, és mindegyik releváns a maga nemében. És azt szeretnénk, hogyha a látogató előítéletmentesen tudná végignézni ezt a kiállítást, mert ez a legnagyobb baj talán, hogy annyi előítéletünk van egy-egy ilyen rekonstrukcióval kapcsolatban, hogy már nem tudjuk úgy szemlélni, hogy ezektől megszabadulunk, és tényleg csak az építészeti értékét, a történetét nézzük. Abban reménykedünk, hogy így, hogy építészeti töredékeket helyeztünk el a középpontba, történeteket, ezekre egész más rálátásunk lesz.
Dénes Eszter építésszel, építészeti szakíróval, a harmadik építészeti nemzeti szalon főkurátorával Kalmár András beszélgetett. Hírekkel folytatjuk, aztán az egészségünkkel foglalkozunk picit, a következő megálló az egészségkód itt a hétvégi menet.